Tisztelt hallgatóság! Hol András vagyok, a könyvtár informatikai főigazgató helyettese. Engedjék meg, hogy bevezessem ma délutáni programunkat. Az akadémiai könyvtár sok szolgáltatással áll a kutatói társadalom rendelkezésére. Bizonyára mindenki tudja, hogy mi üzemeltetjük a Magyar Tudományos Művek tárát, üzemeltetünk egy repozitóriumot, és természetesen a nyomtatott könyvek, folyóiratok elérhetők nálunk. De ezen túl az akadémiai könyvtár az Agora program és más programok keretében rendezvényeket is szervez. Ezen a mai rendezvényen Hamza Gábor akadémikus, a római jog kutatója fog beszélni magáról. Ha megnézzük, mit tudunk mondani a professzor úrról az MPMT oldaláról, több mint 1000 cikknek a szerzője, több mint 3000 idézettség, hivatkozás érkezett ezekre a cikkekre. Sajnos a könyvtárnak talán a gyűjtőköre miatt is, de 27 kötete található meg csak nálunk, és a digitális repozitóriumban még ennél is szerényebb szám, összesen 7 cikkét találtam meg. De hát ezek ugye a számok. Mi megpróbálunk ezeken az adatokon túl arra is lehetőséget nyújtani, hogy a kutatók életpályáját, múltját, indítatását is megismerhesse az érdeklődő közönség. A számok mögé megpróbáljuk oda tenni az embert is, a professzort. Tisztelettel felkérem Hamza Gábort, hogy tartsa meg az előadását, beszéljen nekünk a pályájáról. Köszönöm szépen.
Szert, elnök úr, hölgyeim és uraim, mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani ezért a igen megtisztelő meghívásért. Egy örömömre szolgál, hogy a Magyar Tudományos Akadémia könyvtár és információs központja érdemesnek tartott arra, hogy bemutatkozzam a tudomány területek, különböző tudomány területek képviselői számára. Hát a bevezető részben, ugye időrendi sorrendben, tehát nem ciklikus sorrendben, mint az Oszmán Birodalom idején, hát egészen ott a tőke reformig a időszámítás ciklikus formában történt, hanem lineárisan, tehát a születéssel kezdődően, hát egészen a mai napig. A iskola nyilvánvaló, hogy meghatározó volt számomra, abban a rendkívül kedvező helyzetben voltam, hogy az általános iskola alsó tagozatában, az általános iskola felső tagozatában és a középiskolában ugyanazok a tanárok tanítottak. És ennek pedig az volt az oka, hogy a tanárok már a középiskola alsó tagozatában egyetemi végzettséggel rendelkeztek, ami elég hát kivételes dolognak minősül, és amit hát eddig nem nagyon hangsúlyoztam, pontosabban nem nagyon mertem hangsúlyozni, a pedagógusok, a hölgyek, a tanárnők eredetileg még 1945-öt megelőzően, tehát a régi rendszerben, az ancien rezsim idején József Ferenc király herceg gyermekeinek voltak a nevelői. Egyetemet végeztek, rendkívül szigorúak voltak, a követelmények rendkívül magasak voltak. Például már harmadikos korunkban, hát akkor 9, maximum 10 éves lehettem, megtanítottak minket a görög ABC-re. Tehát, sőt, latin oktatás is volt fakultatív alapon. Következésképpen már az általános iskola felső tagozatában tulajdonképpen olyan képzésben részesültem, mint a régi rendszerben a 8 osztályos középiskolában. Hát édesapám ilyen hát klasszikus humanista gimnáziumban végzett. Megjegyzem, hogy az általános iskola felső tagozatában, de a középiskolában, sőt, merem mondani, hogy még az egyetemen is, az ő tankönyveiből készültek, amelyek hát tényleg sajnos makacs dolgok, sokkal magasabb színvonalon voltak, még a természettudományok területén, akár a kémia vagy a fizika területén, mint az akkor szokásos, a 60-as évek derekán szokásos tankönyvek. Következésképpen hát egy olyan előnnyel, kiharcolt előnnyel hát indultam, ami nagyon keveseknek jutott osztály részéül. Hát ezt a sors, ugye Zrínyi idézve, ugye sorsbóna nihil aliud tette lehetővé számomra, és azt hiszem, hogy döntő szerepet játszott abban, hogy hát egy olyan pályát, olyan pályán hát tudtam elkezdeni a működésemet, mint hát az jelenleg hát megfelelő dokumentumok alapján is hát egyértelmű. Milyen érdeklődés, érdekes módon a középiskolában hát mindig is érdekelt például az irodalom szakkör előadásait rendszeresen látogattam, sőt magam is tartottam előadásokat, többek között Dantéről. Tehát ha Kelemény János professzor úr most itt volna, akkor nyilvánvalóan értékelni ezt a, hát a Babits fordítást természetesen, Balbinak ugye a klasszikus munkáját fölhasználva. Ez olyan szempontból is előnyös volt, hogy bizonyos rétorikai, ami egy jogásznál hát elengedhetetlen feltétel és készségekre sikerült szert tennem, és hát a műveltség alapjait is sikerült hát már az általános iskola felső tagozatában, és még inkább a középiskolában elsajátítani. A középiskola, mindig szokták tőlem kérdezni, és hát kicsit nehéz helyzetben is vagyok, főképpen, hogy hát, ha őszintén is szeretnék lenni, hogy hát nem a fazekas gimnázium volt, nem egy neves középiskola, hanem csak egy 12 évfolyamos általános iskola. Ugyanakkor azonban a tanárok, mint említettem, egészen rendkívül magas hát előképzettséggel rendelkeztek, szigorúak voltak, nem féltem tőlük, és hát ez azzal az előnnyel járt, hogy ismertek mindenkit, minden hallgatót a általános iskola alsó tagozatával kezdődően. És egy másik óriási előny, amiről eddig nem szoktam beszélni, hogy az iskola, az általános 12 évfolyamos általános iskola, vagy most már gimnázium, hát igyekezett a fővárosban, de országosan is elismertséget szerezni magának. Következésképpen az akarva akaraton volente, hát kénytelen voltam a legkülönbözőbb vetélkedőkön, helyi kerületi, fővárosi országos vetélkedőkön, megmérettetéseken megjelenni. De ez a matematikára épp úgy vonatkozott, mint a kémiára, és a zenére, épp úgy, mint a történelemre. Tehát Buda a középkorban című vetélkedőn épp úgy részt vettem, most még ha nem is volt ez feltétlenül, vagy nem is átfeltétlenül szándékomban, mint mondjuk az Arany Dániel középiskolai matematikai versenyen. Hát voltak, amikor bizonyos eredmény koronázta a fölkészülést, volt, amikor hát ez az eredmény ugye szerényebbnek mutatkozott. Viszont, vagy orosz idegen nyelvi versenyen, latin versenyen, történelmi versenyeken, tehát egyszer a cseh zenei vetélkedőn a rádióban például, hát sikerült viszonylag szép helyezést elérnem, adott, hát kapott lemezek, még most is megvannak, de Viszli Lecek zeneszerzőnek, aki Mozart kortársa volt, és sajnos hát eléggé elfeledett, mondjuk Csehországot talán nem számítva, a zeneszerző hát valamennyi hanglemezre vett munkája, hát ilyen ajándékformájában, birtokomba, sőt a tulajdonomba, úgyis csak különbséget, de két jogintézmény között került, mind a mai napig ezeket megőriztem, de a kémia szakkörnek is tagja voltam, sőt, tessék talán szerintelenségnek lenni, egy darabig még titkára is. Tehát egy elég széles körül volt ez az érdeklődés, ami hangsúlyozni szeretném, hát nem szülászponte, tehát nem az én akaratomból történt, hanem Hegyi Gyula igazgató úr, akinek nagyon sokat köszönhetek, volt az, aki hát a kellett bizonyos gazdaságban kívüli kényszer alkalmazásával is, ma már ez a fogalom nem használatos, hát arra késztetett, hogy ilyen vetélkedőkön részt vegyek, és hát ennek azonban hát volt egy alapvető feltétele, hát bizonyos fölkészülési időre, szabad fölkészülési időre volt szükségem, ami hát abban mutatkozott, hogy szabadságot kaptam. Tehát volt egy füzetem, az igazgató úr állította ki ezt a füzetet, és ott ugye megszabta, hogy a Buda középkorban című vetélkedőre már pedig ugye két napi felkészülés szükségeltetik, következésképpen két napon át nem kellett iskolába járnom, ami hát kedvem nem volt ellenemre, ugyanakkor azonban hát ez nem jelentette azt, hogy ne kellett volna az így hát keletkezett hát hiátust kitölteni ugye fölkészüléssel. És hát ilyen készülőben 20-25 nap keret ugye évi relációban állt rendelkezésemre, ami azt hiszem, hogy a magyar oktatás történetében hát egy eléggé hát különleges kategória, nem tudom, hogy nem volna esetleg érdemes ezt hát valamilyen formában publikussá tenni, és hát ezt esetleg bevezetni mondjuk szélesebb körben. Hát nyilvánvaló, hogy a vetélkedőre való fölkészülés az időt, fáradtságot igényel. Hát a jog iránti érdeklődés, ugye édesapám jogász volt, ugye részben Debrecenben, részben pedig Budapesten végezte a tanulmányait, ő egyébként a doktori disszertációját nemzetközi jogból írta nyelvismerete alapján a békeszerződések nemzetközi összevetésben, ez volt a doktori disszertációjának a címe, ami hát kézirat formájában maradt meg, és hát áll rendelkezésre. Ő ösztönzött arra, elsősorban arra, hogy hát egy ilyen polgári, ilyen szolid polgári pályát válassza. Másik, mondjuk egy inkább pragmatikus elem, hogy indultam a középiskolai tanulmányi versenyen, és a téma egyébként az azzal az előnnyel járt, azt hiszem ez egészen addig, amíg volt felvételi, hogy nem kellett hát legalább abból a tárgyból, de a jogi karon, ha valaki irodalomból bekerült az első 10 közé, vagy történelemből, akkor a másik tárgyból sem kellett felvételi vizsgát tenni. Hát, történelemből indultam, disszertációnak a témája, hát nem ókor, mit tehát röstelek bevallani, hát mint római jogász, hát mégis csak a kutatási területen, a korhoz kapcsolódik, hanem egy 20. század elejé téma, és pedig, hát ez volt a meghívás. kivetett téma, tehát ehhez kellett alkalmazkodni, most nem írhattam, mint amilyen Sulláról, vagy Julius Caesarról, vagy Justinianus császárról, a paraszt mozgalmak a századfordulón, ezen belül Áhim Andrással foglalkoztam, Liker Áhim András, Vékés Csaba, aki hát annak idején a paraszt Apollónak is nevezték Áhim Andrást, és nagy segítségemre volt az Országgyűlési Könyvtár akkori igazgatója, aki megengedte, hogy ott végezzek kutatásokat, és hát minden módon, iskolai ajánlás alapján segítette a munkámat. Nem tudom, hogy ez a jelenleg, ugye állom a 2017-ezer általános volna-e, hogy mindig elmegy egy diák, egy rangos országgyűlési könyvtár, parlamenti könyvtár főigazgatójához, ugye bemutatkozik, és akkor a főigazgató ez is ugye fogadja, sőt még fekete kávéval is megkínálja, és minden segítséget megad a munka végzéshez. Hát nem tudom, hogy talán imitálni lehetne ezt a, hát az akkor, hát talán nem ismeretlen segítséget. Tehát ez is egy nagyon lényeges dolog volt, és így a középiskolai eredményem alapján nem kellett az Állami Tudományi Karon felvételi vizsgát tennem irodalomból sem, ami egyébként, és nevet nem említenék, hát nem váltott ki osztatlan elismerést a tanulmányi hivatal körében, tehát kvázi hát privilegizált személynek tekintettek, ami bizonyos hátrányokkal járt, hát még a régi rendszerben vagyunk, és hát nem egyszer, és kétszer, ugye a szememre vetették, hogy hát hogy kerültem én be a karra, amikor rendfelvételi vizsgát sem tettem, ugye eltérően a kollégáim, tehát évfolyamtársaimnak a túlnyomó többségétől. Hát hogy kerültem a római joggal kapcsolatba? Édesapám hát jó latinista volt, sőt, hát görögül is tanult, és hát a görög nyelv, ázó görög, klasszikus görög nyelvet is hát középiskolai tanulmányai alapján ismerte. A római jogra felhívta a figyelemet, és pedig olyan formában, hogy amikor 67-ben elkezdtem a tanulmányaimat, nekem meg volt ugye Marton tankönyv, még a debreceni tankönyv, földi professzor is jól ismeri ezt a munkát, de nem az első kiadás, a 22-es, a meglehetősen csekély terjedelmű, hanem már azt a 37-es, tehát az azt hiszem már ugye, szinte változatlan formában, 1945-öt követően is hát kiadásra került. És édesapám ragaszkodott ahhoz, hogy 67 nyarán hát úgy lépjem át az Ötösorán Tudományi Egyetemnek a küszöbét, hogy hát bizonyos római jogi ismeretekkel rendelkezzen. Következésképpen a nyár az nem pihenéssel telt, hanem Marton Géza római jogi tankönyvének a tanulmányozásával, ami nem volt könnyű dolog, mert őszintén utólag bevallom, hallgatok, nem nagyon merem persze mondani, hogy még az sem volt teljesen világos számomra, hát aztán később már több-kevesebb hát, ismerettel rendelkeztem ezen a területen, hogy mi a különbség a dologi, meg a kötelmi jog között. Szerintem ezt a különbséget valójában a Melzl-Ballambier fordítása megjelent, ugye a Hammurábi törvényei alapján is érdekes, hogy egy ilyen hát, mondjuk Hammurábi törvényei, bár kétségtelen, hogy jelentős munkáról van szó, mennyiben rendelkeznek aktualitása. Szerintem mind a mai napig a didaktikai szempontból így nagyon értékes munka. Annál szomorúbb viszont, hogy mind a mai napig nem sikerült többször erőfeszítés és fáradozás ellenére sem Melzl-Ballambier, aki a kolozsvári hát egyetemnek, ugye hát 1919-ig ugye a magyar tannyelvű egyetem, 1872-es alapítású magántanára, megbecsült magántanára volt. És egyszerűen nem lehet szerepel is a különböző évkönyvekben, azon érdekes módon, még egy olyan hát egy kitűnő forrásban sem, mint mondjuk a Wikipédia, sem található meg az ő hát halálozási évszáma. Visszatérve az egyetemi tanulmányokra, tehát a római jog elemibbnél is elemibb ismereteivel fölértezve, tudom, hogy most nem számít egy kép zavarnak, kezdtem, hát léptem át az egyetem küszöbét, és hát Csillagpál ajánlására, édesapámnak a kollégája volt a fővárosi elektromos műveknél, és aki hát kandidátus disszertációt írt római jog témakörében, nálam már még mielőtt a jogi tanulmányokat megkezdtem volna, többször is voltam konzultálás céljában, és ő bátorított ugye valójában arra, hogy a római joggal foglalkozzam. És bemutattak Rossz professzor úrnak és Diósdi György egyetemi docens úrnak a tanszéke, Varga Gyula a polgári eljárásjogi tanszéknek sajnos korán elhunyt oktatója volt az, aki az egyetemen hát fölkarolt, maga is a római jognak hát nagy barátja, sőt egyenesen tisztelője volt. És így már első éves koromban, a 68. évi tanév első fél évében, hát de facto, a de jure, tehát a jogilag nem is, de ténylegesen demonstrátor lettem a tanszéken, mert jelentett, hogy hát mindennapos kötelezettségem volt, mindenféle remuneráció nélkül, hát ez ma már ismeretlen fogalom, sajnos a római jogi tanszéken. Diósdi György szövegolvasására, szövegegzegézisére jártam, és hát tulajdonképpen neki köszönhetem ezt az intenzív, tehát a római jogi ismereteknek hát a tényleg intenzív úton történő elsajátítási lehetőségét, előadások. Hát tudom, hogy talán a mostani hallgatóság körében túlságosan népszerű, amit mondok, valamennyi előadásra eljártam. De ez vonatkozott nem csak a római jogra, hanem a büntetőjogra, épp úgy, mint a polgári jogra, a jogtörténetre, épp úgy, mint a kriminológiára. Egyébként is mondom, soha nem voltam beteg. Divina providencia, vagy hea pronoia, ugye a görögök szokták mondani. Sem a vizsgai időszakban, sem pedig a szorgalmi időszakban. Tehát minden tárgyból, minden mai napig megvannak, a kaligrafikusnak mondjuk éppen nem nevezhető, hát kézírással jegyzett följegyzések. És meggyőződésem, hogy a vizsgák eredményes letételében az előadások, hát mikor nem éppen legkitűnőbb előadások látogatása is hasznosnak mutatkozott. Most a vizsgák, hát az talán mondjuk erős túlzás lenne azt állítani, hogy szerettem vizsgázni. Mondjuk az írásbeli vizsgákat nem kedveltem, így csak egy jogász, aki hát, a retorikai vagy retorikai készségek, képességek bizonyos szerepet játszanak, hát könnyebben tud reüzálni, ugye, sikerrel szerepelni, mint mondjuk az írásbeli vizsgán. De egy idő után hozzászoktam a vizsgákhoz, és hát ezt eddig még nem mondtam, mert tulajdonképpen hát voltak olyan tárgyak, amelyekből nem kellett a fél év során vizsgát tenni. Elegendő volt, hogy év végén, viszont ez utóbbi esetben az egész tanév anyagából, azaz az első fél évi anyagból. Most őszintén szólva nem is amiatt, hogy ez mondjuk hát ilyen értelemben talán előnyt jelent, hanem az számított, hogy a régi világban, hogy kinek hány jelese van az egyetemen a jogi jogi karon. Most a jelesek, vagy pontosan az osztályzatok számát olyan módon lehetett gyarapítani, nem tudom, hogy ez még most is így van-e, hogy a fakultatív, tehát nem kötelező félévi vizsgákból is ragaszkodtam a vizsgához. Például büntetőjogon emlékszem, a harmad évben ugye fél évkor nem volt kötelező vizsga. A Pintér professzor úr, a tanszék vezető, ugyan hevesen tiltakozott, amik ugye plusz terhet jelentett. Az egész évfolyamról, ugye 220-an voltunk akkor az évfolyamon, és senki nem kívánt ezzel a lehetőséggel élni. Én azonban ragaszkodtam hozzá, és hát hosszas harc után elértem, hogy külön fogadott, és így sikerült vizsgát tenni. Most ezáltal viszont hát a jegyek, pontosan a jelesek száma növekedett. Mondjam észre, majdnem azt mondta a Pintér tanárul, mint ugye Vámbéri Árnyin, amikor egy hallgató nagyon ragaszkodott ahhoz, hogy a török nyelvet elsajátítsa, hát ugye Vámbéri Árnyi mégiscsak nyilván a Sendes Egyetemi tanár volt, kénytelen volt meghirdetni kötelező kollégiumot. És de hát tanítani köztünk szólva, nem szeretett, nem is anyag volt ideje, hát hiszen állandóan külföldön tartózkodott, és itt hallgatta azonban, hát megjelent nála, és hát ugye professzor, méltóságos úr, hát szeretné török, szeretném az ön kollégiumát, főkollégiumát fölvenni, ugye a válasz, Vámbéri Ármin, a fia, a büntetőjogász, ugye Vámbéri Rusztem, megpróbálta lebeszélni ugye azzal, hogy nagyon tisztességű derékember lehet valaki török nyelvismeret nélkül is. És hát a hallgató, a potenciális, hát az ő potenciális hallgató, azonban inzisztált, tehát ragaszkodott a vizsgán, az ugye rendben van, adok egy tankönyvet, ennek a felét megtanultam, hogy jelentkezzen, ugye abban a reményben, hogy majd a hallgató hát nem fog jelentkezni. Azonban csalatkozni kellett Vámbérinak, vagy Vámbérinek, és most tudom, hogy most ugye hangzó illeszkedés, mert ugye az i, legalábbis a régi magyar nyelvben ugye mélyhangrendű volt, tehát ugye akkor Vámbérinak, de ez időközben a nyelvfejlődés során magas hangrendűvé változott, következésében akkor Vámbérinek. Egyébként a török nyelvben, hát tértem vissza Törökországból, ha valaki elvéti a most rendszertől teljesen függetlenül a hangzó illeszkedést, hát az főben járó bűnnek számít. Én nem hiszem, hogy Magyarországon ez milyen súllyal szereplő, hát deliktum, civil deliktum volna. Hallgató megjelenik, igen, jó. Jelentkezzen, ha megtanulta a tankönyv második felét, hallgató jelentkezik fél év elteltével. No, kolléga úr most már többet tud, mint én, hogy teljesen fölösleges a segítsége. Majdnem így jártanak egészen más történelmi körülmények között, például büntetőjogban, de említhetnénk más tehetőséget, tehát kriminológiát, vagy kriminalisztikán, tehát valahogy és a különböző hát, ösztöndi kérelmeknél akkor ugye, be kellett írni a jelesek számát is. Tehát így sikerült, hát elnézést ezért a büszkélkedésért, tudom, hogy nem illendő, és hát 70-kedésnek tűnik, úgyhogy hát hozzám képest ugye Plautusnak a 72 katonája, nem a Gloriosus, hát egy rendkívül szerény és visszafogott személy, de hát így sikerült legalább öttel megelőznem az utánon következő hát legjobbat. Ami egyébként nem csak hiúsági kérdés volt, hanem mondom ösztöndi meg egyéb vonatkozásban is szerepet játszott, illetőleg szerepet játszott abban, és azért is gondoltam, hogy elmondanám ezt a történetet, hogy sikerült már hallgató koromban hát főálláshoz jutnom az egyetemen, tehát jelenleg ugye én vagyok ugye az aktív, azaz aktív oktató, legalábbis az Állami és Jogtudományi Karon, akinek a legtöbb ugye folyamatos, leghosszabb idejű folyamatos munkaviszonya van, 1971. augusztus 1-je óta, ami hát egészen kivételesnek számít. És ezt nem utolsó sorban, nem csak persze, hát ennek a jegy, úgymond halmozásnak köszönhetem, ami nem tudom, hogy jelenleg van-e lehetőség. Hát talán érdemes volna ezen is gondolkozni, tehát most azért tartottam szükségesnek, és ezt megemlíteni, hogy talán a jelenkor, meg az utókor, hát fölhasználja ezeket a korábbi tapasztalatokat. Bekerültem főállás, és még egy, hogy már hallgató koromban módon volt gyakorlatokat a szemináriumok tartására, és pedig harmadéves koromban, a második fél évben gyakorlatokat tartottam, ami hát egy időben szokásos volt, de 1970-ben már nem. Hát ez is egy rendkívüli dolognak számított, egy magas tiszteletdíjban részesültem, szóval 30 forintot kaptam egy óráért, ami hát két órát kellett tartanom, hát az havi relációval meghaladta a 200 forintot, ami hát akkori időben egy óriási összegnek számított. És ez is egy ilyen sajátos helyzetet teremtett, hogy én mint hallgató, akkor vizsgázni voltam ugye kénytelen, én magam is, hát nem is vizsgáztattam, de minden esetre órákat tartottam. És itt azt kell mondjam, hogy hát azért valójában az óratartás az talán többet jelent, mint a vizsgáztatás. Hát könnyebben a hallgató is be tudja mérni az oktatónak, még az hallgató státuszú is a fölkészültségét. És rendkívül hát előnyös volt számomra, mert így propedeutika, tehát oktatás területén sikerült viszonylag fiatalon már tapasztalatokat szereznem. Tehát ugye ez a tanársági, tehát szokásos pálya, hogy adjunk, és docens egyetemi tanár a disszertációkat megvédtem. Munkám, már az első hallgatókoromban írt munkám is megjelent nyomtatásban, és hát most kénytelen vagyok, hogy mégiscsak az életrajz részét képezi, és azért nagyon fontos volt hát az előmenetel, pontosabban a bentmaradás tekintetében, mert ezek a státuszok, különösen a tudományos ösztöndíjas továbbképzési gyakornak, hát az, a státusz az egy ideiglenes volt, két évre szólt, ugye határozott időre szóló munkaviszony, és hogy hát végül is véglegesítettek, azaz tanársegéd lehettem abban, nagyon komoly szerepet játszott ez a subauspicis doktorá avatás, Aranygyűrű doktorá avatás 1973. június 22-én, ami érdekes módon ugyan az állás véglegesítése szempontjából nagyon komoly jelentőségi volt, viszont rendkívül hátrányos volt más vonatkozásban. Tehát például a katonai kiegészítő parancsnokság nem tudott mit kezdeni az én saját státuszommal, mert ugyan elvégezte rendesen letéve a vizsgákat 1972. február 15-én, de jó éven át, mert elnöki tanács volt hajlandó, hogy azonnal ilyen talán másodlagos, hogy a elnöki tanács megítélése szerint ötödleges ügyel foglalkozni. Egyébként ez már így volt régen Ferenc József idején is, hát Hóri András ugye panaszkodik emlékirataiban, hogy Ferenc József betegsége miatt, hogy a Kolozsvári Egyetemnek volt a kitűnő hallgatója, ugyancsak joggász, egyébként most jelennek meg, és érdekes dolog, az emlékirataiban jelentek meg lengyel nyelven, sokkal részletesebben, tehát az eredeti anyag, és nem a megkurtított anyag, ugye Lengyelországban éppen hát a magyar-lengyel kapcsolatokra való tekintett, és hogy egy rangos magyar diplomatát, joggászt ugye Lengyelországban többre értékelnek, mint saját hazájában. Már ő annak idején hát panaszkozott, hogy a felség hát elé nem terjesztették az ő doktori ügyét, mert ilyenkor ugye egy kihallgatással volt egybekötve, a dolog nem is annyira egyetemen múlt ez, és emiatt komoly hátrányok érték hivatali előmenetelében, egy földművelési minisztériumban, és messze innen kezdte a pályafutását. És Polinszky Károly képviselte a Kultusz tárcát, elnöki tanács, csak pedig hát ugye a kollektív 21 tagú elnöki tanács, pedig annak egyik tagja, egy Darvas József, ugye Városok Ingoványon és más munkáknak a szerzője, aki különben egy egészen kitűnő beszédet tartott. Az első, és azt hiszem, hogy egy nagy utolsó eset volt, amikor hát nem Pap Józsefnek, a rektori titkárnak kellett megírnia az elnöki tanács elnökének vagy képviselőjének a beszédét, hanem ugye Darvas József elzárkodott attól, hogy egy előre megírt beszédet olvasson föl. Ő írta meg, és egy nagyon színvonalas nyomtatásban is megjelent beszédet tartott. Hát ezt követően a különböző fokozatok, most a nyelvek, hát a római jognál tényleg annyi van speciális, sajátos, és hát önképpen hátrányos helyzetben van a tárgy, hogy hát elegendő a klasszikus nyelveknek, mondjuk a görögnek, meg a latinnak az ismerete, hanem hát két alapvető nyelv, hát a német és az olasz. Szintén szólva, hát most már egyre inkább az angol, meg egyre inkább a spanyol, sőt, hát ugye a holland nyelv is jelentős szerephez jut, sőt, az utóbbi időben az orosz nyelv is, tehát most már szinte lehetetlen egy színvonalas római munkát írni az orosz nyelv ismerete nélkül. Egyébként abban, hogy Dmitrij Anatoljevics Medvegyev, az Orosz Föderáció hát jelenleg miniszterelnök, ugye korábban államfője, maga is egyébként római jogász, nagyon sok alkalommal ugye hangsúlyozta, és most is hangsúlyozza a római jognak kiemelkedő szerepét kelet és nyugat között, ugye a most szerepét, de ez alatt nem a szlovák-magyar, ugye a szlovákiai közös hát, pártot érti. És ezen kívül, csak szavakban mutatkozik meg ez a szimpátiája és hozzáértése a római jog irányában, hanem tettekben is, ugye az, hogy hát az Orosz Föderáció területén ma már az egész, most kérdés, hogy számoljuk ugye az Orosz Föderációnak a területét, hát ugye korábban, pár évvel korábban ugye 17 millió 400 négyzetkilométer, van le több mint 17 millió, ugye régen ugye azt hiszem 22 millió 400 ezer volt ugye a Szovjetuniónak a területe, most de facto ugye nagyobb Oroszország területe, tehát Vlagyivosztoktól kezdve Irkutszkon át, Kazanyig, ugye mindenütt vannak római jogi központok. Így a Kazanyi központot, sőt most már Ufában is, ami ugye Baskíriának a fővárosa, és kénytelen vagyok megint Törökországra visszatérni, hogy a türk népek akadémiái közé fölvették hát nem csak a türk népek nemzeti akadémiáit is, hanem hát a Baskír tudományos, a Baskíria Nagyország hát a területet pontosan megegyezik Kirgizisztán területével, tehát több mint 140 ezer négyzetkilométer, Baskíria jóval kisebb, hiszen csak 68 ezer négyzetkilométer, és ezek eme, hát tulajdonképpen hát fél szuverén országoknak, de nagy tekintének örvendő országoknak az akadémiái is hát olyan szerepet kaptak, olyan státusz, mint a nemzeti, tehát egy önálló szuverén államnak az akadémiái volnának, és mindkét helyen, tehát Ufában is, és Kazányban is, az ősi város Kazány, tehát Ufa is nagyon jelentős, a működik ilyen római jogi centrum, ami nem kis részben, hát Medvegyev jelenleg miniszterelnök korábban államfő tevékenységének köszönheti. Hát ezt azért említettem, hogy a római jognak a jelentősége növekszik, sőt, hát az utóbbi években, utóbbi másfél évtizedben Kínában is, hát az új kínai polgári törvény, ami mondjuk nem rész törvényekből áll, de ténylegesen már elkészült a törvénykönyv, és a róma jogi hát, alapokra épül. Tehát végső soron most, hát legalább 20 nyelvet kellene ismerni ahhoz, hogy a róma jogi irodalomban ma, 2017-ben tehát valaki megfelelő tájékozottsággal rendelkezzen, hát ez lehetetlen feladat. Következésképpen hát, vagy a portugál nyelv ismerete, hát részben Portugáliában, részben utóbbi időben érdekes módon angolában növekszik az egyetemi oktatásnak a súlya és emelkedik a színvonala, és hát természetesen ugye Brazília maga több mint 200 milliós lakosságával, és hát ugye Spanyolország, hát a csak 40 országnak a területe. Tehát elvileg ezeket a nyelveket is kellene ismerni, és ez sarkalt arra, hogy hát idegen nyelveket tanuljak, aminek hát a módja, hát ugye a régi világban az utazás az finoman fogalmazva bizonyos korlátok közé volt szorítva. Következésképpen hát a Gorki Intézetbe jártam egy magnetofon, és hát a baráti országoknak a napi lapjait, angol nyelvű a Morning Star-t olvastam, vagy a Neues Deutschlandot, vagy a Volksstimmét, a Unitát, ugye olasz relációban, a Humanitét, ugye francia viszonylatban, és hát természetesen a Pravdát, és hát amennyiben erre volt módon még az Izveszkiát is. Hát jelenleg is ugye több újságot olvasok, hát most már nem ilyen politikai orientáltságú sajtó termékeket. Tehát ez egy előny a rómaiak szempontjából, hiszen ha irodalmat olvasok, szekunder irodalmat, akkor az mondjam 90%-ban a idegen nyelvi irodalom. Tehát rá vagyok erre kényszerítve. Középiskolában, hát ezt eddig nem nagyon mertem hangsúlyozni, bár lehet, hogy talán már elévült, hogy a magyar irodalomnak a tekintélyes hányadát is ugye idegen nyelvű fordításokban olvastad, a Jókai Bornak vagy Mikszárnak a munkáit, hát nem tudom, hát olasz, német vagy angol fordításban. Például a Szent Péter esernyőjét, hát amikor egy rövidenképpen egy kis regény vagy nagy novella, ugye a Saint Peter's Umbrella-t is hát nem magyar eredetiben, hanem hát angol fordításban olvastam. Egyébként az is bátorított, hogy Theodore Roosevelt elnök, ugye a nagy vadász, ugye a Big Hunter, és hát hozzájutott már az elnökségét követően a Mikszáteme regényéhez, ugye elolvast, és ez sarkallott őt arra, hogy amikor Bécsben járt, akkor Magyarországra átjött, ugye Apponyi Albert kísérte, és jó 4 napot töltött Magyarországon, szóval ez is akkor már tudtam, és hát ez is bátorított arra, hogy semmiképpen ne hát magyar eredetiben, hanem hát nem is Shakespeare-i szintű, de minden esetben tehát valamilyen szintet elérő hát angol fordításban olvassam el ezt a munkát, amit természetesen nem mertem bevallani a középiskolában, mert hát beláthatatlan következményei meg kellett volna szembe néznem, mondjuk Simon tanár úr, az irodalom kitűnő felkészültségi pedagógus, és szintén nagyon sokat köszönhetek neki, ha ez az ő tudomására jut, úgyhogy titokban hát voltam kénytelen ugye, nem magyar eredetiben olvasni ezeket a tudós, vagy ezeket a munkákat. És igen, mind a mai napig, hogy hát az orosz nyelv, az a probléma viszonylag hát kevés alkalmam van arra, hogy gyakoroljam, de mind a mai napig például, hát nem is Tolstoj, de például Csehov novellákat olvasok, viszont hát egyrészt ő videg, ugye? Másrészt pedig hát a nyelvezetük nem annyira komplikált, mint nem tudom, Dostoyevsky regény, vagy egy Tolstoj regény, tehát innen a eleve már meg létező affinitásom az idegen nyelvek iránt, amit viszont hát a szakmai pályám is hát mindenképpen indokolt. És hát még egy, és ezzel be is fejezném ezt a rövid bemutatkozást, hogy hát volt módom számos országban vendégtanárként oktatni, erre jelenleg is van lehetőségem, tehát előadó képes vagyok ugye több idegen nyelvből, ami nem is annyira a nyelvi vonatkozást szeretném hangsúlyozni, mint inkább azt, hogy ez az eszmecsere, az állandó szakmai kontaktus a kollégákkal, hát ez rendkívül fontos számomra. Amikor készült egy interjú egyik hát, magazin számára, és kérdezi a intelligens, szimpatikus riporter hölgy, hogy milyen terveim vannak hát a nyelvismeretem bővítésére vonatkozóan. Most ugye ezt nem mondhattam, hogy nincsenek terveim, egy régi világban. Hát ha valaki azt írta volna, hát mindig volt káder fejlesztés, ugye hát azt írtam volna, vagy azt nyilatkoztam volna, hogy én most már olyan hát magas ismeretekkel, komoly ismeretekkel rendelkező személy vagyok, hogy teljesen szükségtelen ismereteimnek a további vagy ideológia, vagy szakmai szempontból történő fejlesztése, hát az végzetes körülményekkel járt volna, hát ez ma már nincs így, tehát azért mindig csak gondoltam, hogy hát a török nyelvet emeltem ki, és hát valóban konfidenciálisan, bizalmasan hát elárulom, hogy én minden nap, mielőtt hát a útra kelnék a Egyetem tér 1-3, hogy éppen az MTA irányában, hát a török nyelvvel foglalkozom, ami egyébként nem könnyű feladat. Hát nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmet.
Köszönjük szépen az előadást. Természetesen van mód egy kis diszkuszióra, hogyha tisztelt hallgatóságnak kérdései vannak, bátorítanám önöket, hogy tegyék fel professzor úr rendelkezésünkre áll még ideig.
Mivel én szakmóbeli vagyok, Szenes Zoltán Hatalmányi Bizottság, azt szeretném megkérdezni tőle, professzor, hogy van egy ilyen, régen tanultam, hogy a tudósoknak nem csak meg kell magyarázni a világot, hanem alakítani, formálni is kell, és egy római jogász, hogy tud-e ez a sok-sok változáshoz hozzájárulni, amit látunk, és a jogtudományt nem is elvétel most napjainkban. Köszönöm szépen.
Azonnal. Hát nagyon köszönöm Szent Zoltán professzor úr, vezérezredes, fontos megjegyzését, észre vételét. Hát ennek az interjúnak, amire az előbb hivatkoztam névemlítése nélkül, az a címe, hogy a római jog alakítója a modern 21. századi társadalom. Tehát valóban egy rendkívül jogos, egy megalapozott kérdés. A jog hát egy konstans elemeket, hát állandó elemeket tartalmaz, hát egy adásvételi szerződést, nem lehet másképpen megfogalmazni, hogy akár egy bérleti szerződést, mint azt mondjuk 2000 évvel ezelőtt a rómaiak tették, vagy a tulajdon fogalma, vagy a szerződés fogalma, tehát a jog alapvető intézményei, azok továbbra is állandóak, és mindig abból származtak problémák, amikor ezzel a folytonossággal, kontinuitással szakítani próbáltak. Tehát most éppen azt látjuk, hogy hát a földkerekség a globus legtöbb országában egy ilyen visszatérés a tradíciókhoz, a jogvilágában nincs annyira, mint a nemzeti tradíciók játszanak szerepet, hanem az általános jogi tradíciók, és ezeknek az alapja pedig a római jog. Hát amikor például a német polgári törvénykönyv készült, de több évtizedes előkészítő munka eredményeként, a kodifikált jog, ugye ma is hát jó részt hatályban van, 1900. január 1-én lépett hatályba, egyik jeles tagja azt mondta, hogy most ugyan kodifikáltuk a jogot, tehát az valójában római jog. Egy. Kettő, ugye a római jognak megvan az óriási előnye, ugye más ugye nemzeti joggal, most az egy francia jog, vagy spanyol, vagy akár magyar, vagy lengyel, vagy észt, hogy több római jog is van. Tehát ugye ez mindig meg kell azért, vagy célszerű utalni arra, hogy melyik római jog. Hát lehet a 12 táblás törvény római joga, ugye? Lehet a római világbirodalom joga, lehet a római jog továbbélése során illő jog Európa különböző területein, lehet a modern dogmatika elmélet eredményeivel gazdagított római jog, tehát föl kell tenni azt a kérdést, hogy melyik római jogot alkalmazunk. Tehát egy olyan választási lehetőséget tartalmaz a római jog, amely példátlan a jog területén. Tehát ilyen szempontból hát legalább akkora szerepet tölt be a római jog, mondjuk a görög filozófia, hát Goethe, aki maga is hát jogot végzett, és hát a német, pontosabban a Szent Római Birodalom legfelsőbb bíróságán is dolgozott, disszertációját is a római jogból írta, hát akkor még ilyen kérdés-felelet formáját öltött egy ilyen doktori disszertáció, ezt a bizonyos kacsa hasonlatot használta, mindegy Eckermannnal folytatott beszélgetéseiben, amit aztán Eckermann hát le is írt, tehát rögzített, hogy a római jog a kacsához hasonlítható, és pedig olyan formában, hogy hát egyszer-egyszer, nem is egyszer a víz alá bukkan, és akkor nem látható, azonban mindig ugye, kivétel nélkül a felszínre kerül. Hát most szerencsére ugye Oroszországra hivatkoztam, de hivatkozhatnék Törökországra is, ott nem tartott, isztambuli egyetemen tartott előadás, mert pont ez volt a témája, a római jog, hát egy olyan örök akt, vagy Kína, hát ahol ugye a római légiók hát soha nem jelentek meg, nem?
Egy helyen voltak.
De nem az egész.
Nem, a provinciánkban, igen, de volt egy nagy híres római légió, és aztán kínai lett.
Igen? Igen. Hát ez is a rómaiak, ugye, alkalmazkodó képességét.
Meg a
kínaiak alkalmazkodó képességét is mutatja. Tehát jelfogadható, mert ugye neutrális, tehát nem egy adott politikai rendszerhez kötött. Tehát egy feudális rendszer számára hát úgy elfogadható, mint egy fejlett úgymond polgári társadalom számára, vagy egy posztpolgári társadalom számára, tehát egy olyan kincs, egy olyan is, és hát a rendelkezésre áll szinte teljes terjedelem, tehát nem sejtések formájában, hanem konkrétan hát ugye források meg.
Több megjegyzést is tettél a oktatási rendszerrel kapcsolatban. És nekem eszembe jutott az, hogy a tudományos irodalom sokszor felveti azt a kérdést, hogy hogy lehet az, hogy olyan nagyságok, mint Bellem Ede, Neumann János, Wigner Jenő és mások türelmesen végigcsinálták ezt a 12 osztályos. Mondjuk ez nem egészen stimmel, mert majdnem mindegyik magántanulóként kezdte, de mondjuk a 8 gimnáziumi évet. Nekem az volt a benyomásom, hogy ha te nem is azt mondom, hogy unatkoztál néha, de hogyha a Szentpéter esernyőt inkább idegen nyelven olvastad, akkor ez azt jelenti, hogy bőven volt időd, a napi tananyag nem teljesen kötötte le a igyekezetedet és a képességeidet, és mégis úgy van, hogy a mi oktatási rendszerünk az nagyon uniformizáltan működik. A te példád is, meg az említett példád is azt sugallják nekem, hogy lehet, hogy nem kéne ilyen uniformizálásra törekedni. Hát felvetem azt a kérdést, hogy mi a véleményed ezzel kapcsolatban?
Nagyon köszönöm Arvitér professzor úrnak a értékes és értékesebb és rendkívül aktuális észrevételét. Hát azért abból indulnék ki, hogy hát bizonyos alap tárgyakban való jártasság megszerzésére szükség van. Tehát most az, hogy a fizikát ne tegyük kötelező, hogy a földrajzot, vagy a történelmet, vagy a kémiát az általános vagy a középiskolában, hát mutatkoznak sajnos ennek bizonyos jelei, nem csak Magyarországon, hanem másutt is, hát ez nem jelenti, vagy nem jelentheti a kívánatos fejlődési irányt. Az megint más kérdés, hogy talán, hát ugye nehéz, hát nem tudnám képzelni, hogy bizonyos speciál, hát azért egy időben voltak, sőt, de most is vannak ezek a tagozatos osztályok. Nem tudom, ezek most a mai világban mennyire... Tehát matematika tagozatos, orosz tagozatos, latin, kémia, hát nyilvánvaló, hogy egy orvos számára, hát mondjuk a kémia, hát ugye nagyobb perspektívikusan, nagyobb szerepet jelent, és bizonyos előnyöket hordoz magában, mint nem tudom, egy részletes történelem oktatás. Tehát legyen egy alapszintű oktatás, és hát már ha talán az általános iskolában nem is, de a középiskolában hát egy jobban hát szakosodott oktatási forma. Most nem tudom, hogy ennek a feltételei hát mennyiben biztosítottak. Hát én ezt tartanám.
De mondjuk kérdés. Szükség van arra 8 évre mindenkinek?
Hát a jelenlegi formában, ugye 90-et követően, akkor megjelentek ismét a 8 osztályos gimnáziumok, aztán a 6 osztályos középiskolák, aztán most megint a 4 osztályos középiskolák dominanciája érvényesül. Nem, hát most a régi szisztémában gondolkozva, tehát a 8 általános iskolai osztály, és akkor a 4 év. Vagy esetleg az utolsó 2 év, tehát a középiskola második részében. De hát nem vagyok sajnos...
Nem voltam elég világos. Szóval, hogyha van egy kiváló tanuló, aki esetleg végigunatkozza azt a 8 évet, vagy 4 évet, akkor nem lenne jó. Volt egy olyan kifejezés, hogy ugrató valamikor. Hogy lehet, hogy valaki 2 év alatt el tudja végezni azt, ami másik 4 évig tart. Szóval én még olyat nem hallottam, hogy Magyarországon valaki 15 éves korában jelentkezne az egyetemre. Vannak olyan országok, én erre gondoltam. Hát muszáj ezt végigcsinálni mindenkinek?
Hát egy konkrét példa, édesapám 5 éves korában kezdte meg a általános iskolai vagy népiskolai tanulmányait, következésképpen 17 éves korában érettségizett, mert hát... Hát hogyne, hát ugye régen volt, tehát ennek semmi akadálya volt. Ma azonban sajnos ennek, ja igen, hát így már, hát sajnos ennek nincs. Sőt, hát most őszintén szólva, én magam is, hát még mielőtt az általános iskolai tanulmányaimat megkezdtem volna, ugye sem hangzatos szóhasználattal élve, hát már elsajátítottam az írás és olvasásnak a művészetét, tehát ugye problémát jelentett az, hogy hát ott a többiekkel, akik hát még nem voltak járatosak a betűvetés ugye tudományában, hát valóban hát unatkoztam, mivel alatt hát olvastam, tehát most már itt talán merem vallani. Szóval valóban hát ezeket a kereteket, nem tudom, hogy erre a jogszabály biztosít-e lehetőséget. Ha valóban, és ahogy megalapozott ez a kívánság, akkor nyilvánvaló, hogy erre lehetőséget kellene adni. Csak azt nem tudom, és erre nem vagyok meggyőződve, hogy ez hogy van más országokban. Nem tudom, hogy Olaszországban, nem is hallottam például olyan esetet, mondjuk Olaszország viszonylatában, hogy valaki előbb befejezte volna a középiskolát, vagy régen volt, tehát még a királyság idején, tehát nem tudom, 47 előtt
Amerikában van ez a rendszer, nekem az egyik kollégámnak a gyermeke kinnél is tőle tudom. Tehát gyakorlatilag, amikor nagyon tehetséges valaki, kiveszik az osztályból, és akkor azzal a tehetséges diákkal tanár foglalkozik, és viszi a következő osztályba. És most éppen nem olvastam, magyar szemmel megdöbbentő, ráadásul a társadalom tudományi területe, hogy 24-es korában már egyetemi tanárnak nevezték ki, mert annyira tehetséges, és olyan eredményeket produkált. De nálam nincs meg jogilag sem gyakorlatilag ez a rendszer. hogy kivételesen lehessen minden diákot. Egyetemen sincs, mert nálunk sincs.
De milyennek az oka?
Hát ez, amit az előbb a kolléga mondott, hogy uniformizálunk.
Hát ez elég baj, hát.
Ami jó hadseregben.
Mert hatalmas, óriási létszámot nem érintene. Hát ezért van az, hogy Magyarországon egy pillanatnyilag, hát most kicsi más kérdés felé, vagy téma felé terel, hogy nincs jelenleg ugye Nobel-díjasunk. Például a, hát aki itt is született, itt végezte a tanulmányait, hát ez nem véletlen. Ugyanakkor, mert én is megint kint a Törökországra hivatkozni, ötösen tudományegyetem, sajnos már nem tartozik a Shanghai ranking alapján, más értékelés alap, nem lesz értékelés alapján sem az első 500 közé. Ugyanakkor az isztambuli egyetem a 150. Hát most, hogy most ez mennyire objektív, mennyire nem objektív, ez talán most hagyjuk függőben. 150. illetőleg most, ugye két matematikus professzornak a fölvétele révén a belgrádi egyetem is ugye bekerült az első 500-ba. És egyetlen ilyen reform állam, amelynek van egy olyan, amelyik. Na és ezt el lehetne például ezzel kerülni. Hát ez most még egy más aspektus ennek a kérdésnek, de hát mégiscsak összefügg ezzel a valóban hát uniformizált oktatással.
Tiszteltem professzor, kérdezném, Lőrinc Kálmán vagyok. Említést tette professzor az egyik első disszertációjában Achim Andrással kapcsolatosan, és kérdésem az lenne, hogy mint tudjuk 48 órája posztumusz magyar örökségdíjas Gyóni Géza költőnk, aki született Achim Géza, békéssabai származású, evangélikus, tiszteletes fiaként. Későbbiekben az Achim család nevelte, édesapja korai elhunyt a következtében, és hozhatta ezt a lelki hevületet Gyóni Géza ebből a parasztmozgalmi és békéscsabai szlovák származású milliőből, és mint tudjuk végül a szibériai fogolytáborban végezte életét. Köszönöm szépen!
Nagyon köszönöm Lőrinc Kálmán fölvösülnek ezt a értékes hozzászólását. Hát valóban Achim András. Hát Achim András, a csabai parasztvezér, Vadi Endre is ilyen kitűnő, kiváló véleménnyel volt róla, szerintem 2011-ben, ugye hát nem részletezzem, hogy milyen eseményeknek ugye lett áldozat, hogy Bajcs Ilinszky família, családi ellentét. És hát ugye szomorú az, hogy Achim András jelenleg tudomásom szerint nincs benne a magyar köztudatban, tehát a magyar történelemnek egy ilyen elfeledett hát személyisége, aki viszont mégiscsak ugye a parlamentnek is tagja volt, nagyon komoly szerepet játszott, és hát ugye Gyóni Gézával való kapcsolat. Tehát annak idején sokkal inkább hangsúlyozott volt, és semmiféle politika vagy egyéb oka ennek nem volt, egyszerűen hát a nemzeti emlékezet hát felejt. És hát tényleg nagyon-nagyon célszerű volna, nem is tudom, hogy Achim Andrással, vagy Gyóni Gézával az utóbbi időben ugye monográfia szintjén foglalkozott-e valaki, holott olyan szempontból is egy jelentős személyiség, hogy hát a magyar szlovák kapcsolatok, a nagy nyelve, Achim bárkit nem tudott magyarul, Achim Liker András ugye tulajdonképpen hát a szlovák volt, és Békés Csabán hát mind a mai napig őrzik az emlékét, van egy Achim gimnázium is, de mondjuk összekapcsolva Gyóni Gézával, hát egy meghatározó személyiség, sőt, hát a cikkei, amelyeket helyi lapokban publikált Békés Csabán Áhim András, azok minden mai napig, hát egy stílusokat tekintve rendkívül hát tanulságosak, és hát a tartalmuk is hát értéket jelent számunkra.
Ha nincs több kérdés, nekem lenne egy utolsó kérdésem még professzor úrhoz. Professzor úr említette, szóba került ugye az iskola, általános iskola, az alaptárgyak, történelem, fizika, matematika. Mi a helyzet a joggal? Mi a véleménye professzor úrnak? Nem lenne szükség több jogi ismeretet tanítani általános középiskolásoknak? Mi a helyzet a magyar társadalom általános jog ismeretével?
Én köszönöm ezt a fontos és aktuális kérdést, tehát erre valóban szükség volna. Hát például ugye a törvénykezés, ugye esetben sem csak vannak a jogászok, akik ugye a törvénykezés az nem törvényhozást jelent, hanem a jogalkalmazást, hanem tévedek, tehát a bírói joggyakorlatot. Ennek ellenére hát egy bevett, amikor kénytelen voltam egy olvasói levélben hát kiigazítani, le is hozott az egyik napi lap, jeles egyébként lendületprogramban is résztvevő hát tudós személynek az írását, a monográfiában, monográfiájában természetesen a természetes idézővetébe a törvényhozást, ugye törvénykedés szót használja, hát ami hát annak idején, hát nálunk a jogi karon, hát ez Lukás Zsal volt egyenértékű, remélem még most is, bár hát ezt tudom, hogy milyen most a helyzet. Tehát ez is mutatja, hogy valóban ugye szükség volna bizonyos jogi fogalmaknak az ismerté tételére, csak azt nem tudom, hogy ennek személyi feltételé, kik tudnák ezt oktatni, mondjuk a általános iskola felső tagozatában, a középiskolákban, a történelmi tanárok volna, hát most ezért nem lehet. Egyébként volt egy időben, igaz, hogy annak ugye politikai háttere volt még az 50-es években. Tessék?
Alkotmánytan.
Igen, tehát voltak előzmény, de ezek... Nem, ezt nem... De ki tanította, vagy ki?
Garantáltan nem hozzáért.
Igen, tehát a jó tudományos szocializmusnak a fölkent...
Más nem tudott tanítani.
Igen, tehát alkotmánytan. Igen. Hát, yeah. És mindez, de ez az egyetemen volt, vagy a
középiskola?
Igen. Hát ez a probléma, hát most ezres nagyságrendű oktatót ugye kiképezni, hát erre egy olyan gazdag ország, ugye Magyarország sem lenne képes, de hát valóban erre szükség volna, illetőleg hát most is a Magyar Tudományos Akadémia Blé Csaba vezetésével hát koordinálja ezt a programot, hát esetleg föl lehetne vetni, és nagyon jó volna, hogy nem jogász vetni ezt fel, mert akkor azért hát szakmai ambíciónak tűnne, hogy ezt megfelelő előkészítő, tankönyveket lehetne írni, vagy pontosabban előkészítő munkákat, és hát valóban nagyon-nagyon fontos lenne mindenféle vonatkozásban. Esetleg lehet erre hivatkozni, hogy fölvetődött ezen a komoly formában, és maximális konszenzusra találva ez a kérdés. Mert tényleg éppen most hát ennek volna egy megvalósítási lehetősége.
Ha nincs több kérdés, akkor engedjék meg, hogy megköszönjem professzor úrnak az előadást, nagyon élvezetes előadást, és köszönöm a hallgatóságnak, hogy részt vettek. Szeretettel várjuk Önöket a következő programjainkra is, hát most már a 2018.